Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Jankó Badó Andrea vagyok, és egy újabb a Luxemburgi Bírói Fórum gyakorlatának aktualitásairól szóló epizóddal jelentkezzünk a bíróság sajtóreferensével, Lehocki Balázzsal. Köszöntöm Önt!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Legutóbbi adásunkban szó volt a Grossmania ügyben előterjesztett kérdésről, amelynek lényege az volt, hogy a tőke szabad mozgását sértő, a haszonélvezeti jogok törlését előíró törvényi szabályozást akkor is figyelmen kívül kell lehagynia a hatóságnak, hogyha azt megelőzően az uniósokba ütköző törvény alapján a törlést elrendelő közigazgatási határozat jogerőre emelkedett. Időközben megszületett a bíróság döntése, hogyan lehetne annak a lényegét összegezni?
A lényege a bíróság döntésének, hogy azok a személyek, akiket az uniós joggal ellentétes módon megfosztottak a mezőgazdasági földterületen fennálló haszonélvezeti jogoktól, ők kérhetik-e jognak az ingatlan nyilvántartásba való visszajegyzését, vagy ha ez valamilyen okból nem lehetséges, például a harmadik személyek azóta szerzett jogainak a védelme céljából, akkor ellentételezést kérhetnek. És ez akkor is így van, ez a lényege végül is az ügynek, hogyha a jogellenes törlésről szóló hatósági döntést korábban nem vitatták a bíróság előtt ezek a személyek. Fontos még a döntésből az, hogy ha most a visszairatás céljából megindított eljárásokban arra hivatkozik a hatóság, hogy az alkalmazandó magyar jog még mindig ugyanazt mondja, mint korábban, tehát amikor a bíróság a korábbi előzetes döntéshozatali ítéletében erről a kérdésről nyilatkozott, továbbra is ugyanaz a jogi szabályozás, és ez akadályozná meg a magyar hatóságokat abban, hogy most visszajegyezzék ezeket a jogokat. Erre azt mondta a bíróság, hogy akkor figyelmen kívül kell hagyni ezt a nemzeti szabályozást.
Az ítélet jelentheti azt, hogy a bíróság elmozdult a korábbi joggyakorlatától, és már elvárja a jogerő egyfajta áttörését?
Nem mozdult el, illetve nem most mozdult el a korábbi joggyakorlatától. Ez a korábbi joggyakorlat az valóban az volt, hogy a jogerőssé vált közigazgatási határozatokat elvileg nem kell felülvizsgálni akkor sem, ha azok az uniós joggal ellentétes tartalmúak. Ez a jogbiztonság elvének az érvényre juttatását célozza. De már korábban is a bíróság kimondta, hogy ezt árnyalni kell ezt a szabályt, és bizonyos esetekben ettől el lehet, vagy el kell térni. És ezt a korábbi ítélkezési gyakorlatot pontosította most a bíróság, illetve illesztette rá a mostani ügyre. Ez pedig a következő, hogy különleges körülmények fennállása esetén egyensúlyba kell hozni a jogbiztonság és az uniós jogra vonatkozó jogszerűség követelményeit, márpedig ezek a különleges körülmények a bíróság szerint a jelen ügyben fent álltak, hiszen a tőke szabad mozgása és a tulajdonhoz való jog nyilvánvaló és súlyos megsértése lett megállapítva még a korábbi ítéletekben, amelyeknek ráadásul a gazdasági következményei számos befektetőt, illetve szemét érintettek, és mindennek a fényében a konklúziója a bíróságnak az volt, hogy ezeknek a különleges követelményeknek a hatásait az kell, hogy legyen a jelen ügyben, hogy az uniós jogra tekintettel vizsgált jogszerűségnek kiemelt szerepe kell, hogy legyen a jogbiztonság elvével együtt vizsgálva is. Lényegében meg kell előzni a jogbiztonság elvének az alkalmazását, és ugye ennek pedig a következménye az, ami a döntés, hogy át kell törni a közigazgatási határozatoknak a jogerejét, tehát hogyha nem támadtak meg annó, amikor ezeket a haszonélvezeti jogokat törölték az ingatlan nyilvántartásból, nem támadták ezt meg, és jogerőssé váltak ezek a törlési határozatok, ez nem akadályozhatja meg most abban az érintett személyeket, hogy kérhessék-e jogoknak az ingatlan nyilvántartásba való visszajegyzését.
A napokban egy másik érdekes magyar vonatkozású ügyben is született ítélet, ezúttal a törvényszék előtt. A törvényszék alkalmazhatatlannak nyilvánította a földgázszállítási kapacitások bővítésére irányuló eljárásról szóló rendelet rendelkezéseit. Mit jelent az alkalmazhatatlanná nyilvánítás iránti eljárás, és mennyire gyakori ez az eljárás?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt valóban egy speciális eljárási szabálynak az alkalmazásáról van szó. A fő szabály ugyanis az, hogy az uniós jogi aktusokat egy 2 hónapos, alapesetben a kihirdetésétől számított 2 hónapos határidőn belül lehet megtámadni a bíróság, illetve a törvényszék előtt. Ha ez a 2 hónapos időszak eltelik, akkor a megtámadásra már nincs lehetőség. Ennek ellenére van egy másik szabály az uniós szerződésben, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, a 277-es cikk, amelyik kimondja, hogy ennek a határidőnek a lejárta után az általános hatályú uniós jogi aktusokat, mint például a mostani ügyben szereplő rendeletet, tehát egy ilyen aktus egy jogvitában szerepel vitatárgyaként, akkor a felek hivatkozhatnak ennek az aktusnak az alkalmazhatatlanságára akkor is, hogyha már meg nem lehetne támadni a 2 hónapos határidő eltelte miatt. A hivatkozási okok egyébként ugyanazok, mint a megtámadási okok, amikor még az aktust elfogadják az utána következő 2 hónapon belül, tehát hatáskör túllépés, hatáskörrel való visszaélés, a szerződésekbe ütközik a jogi aktus, illetve lényeges eljárási szabálynak a megsértése. Az eredménye pedig egy ilyen eljárásnak az, hogy a jogi aktust nem semmisítik meg, ez nem egy megsemmisítés iránti kereset, hanem az adott jogvitában nem fogják alkalmazni, és nyilván hasonló ügyekben, más jogvitákban, ha ez előkerül, akkor ott is felmerül majd ennek a lehetőség, hogy ott se alkalmazzák. És ez egy nagyon erős jelzés a bizottságnak, hogy itt bizony jogszabálymódosításra van szükség. Nem túl gyakran alkalmazott mechanizmusról van szó, évente egy pár ügyben fordul elő, de a hatásuk elég látványos, és ezért a bíróság is rendszeresen beszámol az ilyen ítéleteiről.
Ezt a mostani eljárást ki kezdeményezte, és miért?
A mostani eljárást a Magyarországi Földgázhálózat rendszerirányítója, az FGS Földgáz Technológia ZRT kezdeményezte, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Tehát egy bizonyos az uniós jogból származó feladatokkal is megbízott gazdasági társaság, valamint egy szabályozó hatóság. A kontextust azt érdemes felidézni, tehát hogy keletkezett ez az ügy, mielőtt ha rátérünk arra, hogy miért is indították az eljárás, mert szoros összefüggés van a kettő között. Egy nagyon érdekes projekt indult ugyanis el a gázszállítás területén egyes uniós tagállamok között, nevezetesen Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria voltak eredetileg az érintett felek. A célja pedig a projektnek az volt, hogy Fekete-tengerről származó földgázt szállítsanak Közép-Európába, és ennek keretében bizonyos beruházásokat megvalósítsanak, többek közt meglévő gázszállítási kapacitásokat bővíteni kellene. És egy ilyen gázszállítási kapacitás vonal volt az Ausztria és Magyarország közötti vonal. A projektnek az életképességét elkezdték vizsgálni az érintett tagállamoknak, egészen pontosan most már Ausztriának és Magyarországnak a rendszerirányítói, és mind a magyar, mind az osztrák rendszerirányító felmérte a piaci keresletet, és ez alapján a magyar rendszerirányító arra a következtetésre jutott, hogy nem támogatja a projektet gazdasági okokból, még az osztrák társszerve meg pontosan az ellenkezőjét állapította meg, tehát hogy támogatja. Ezzel kapcsolatban javaslatokat nyújtott be mindegyik rendszerirányító az adott tagállambeli szabályozó hatósághoz, tehát a magyar a magyarhoz, az osztrák az osztrákhoz. Ezek a szabályozó hatóságok pedig olyan döntéseket hoztak, amilyen javaslatokat kaptak. Tehát a magyar szabályozó hatóság azt mondta, hogy ők nem támogatják, nem hagyják jóvá ezt a projektet, az osztrákok pedig jóvá hagyták. És ekkor lépett be az energiaszabályozók Európai Uniós Ügynöksége, vagy az ACER a rövidített nevén a képbe, aki pedig azt a döntést hozta ebben az ellentétes döntések által jellemzett helyzetben, hogy egy koordinált, tehát osztrák-magyar koordinált határozat hiányában ő maga fogja a fennálló uniós jogszabályok alapján eldönteni a kérdést, és ő azt mondta, hogy támogatja a projektet. Ez pedig azzal járt volna, hogy a magyar földgázhálózat rendszerirányítóját, tehát ezen ügy felperesét, egyik felperesét arra kényszerítette volna ez a döntés, hogy rendszerüzemeltetőként kapacitás bővítési beruházásokat végezzen el. Ugye 2 felperes is van, és az egyik felperesnek az évrendszerében volt meg. Ez a gondolat, amely alapján végül a törvényszék alkalmazhatatlanná nyilvánította az említett rendeletet. Ez a fél pedig a magyar szabályozó hatóság volt, tehát az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, Neki az volt az érve, hogy az Európai Uniós Szabályozó Hivatalnak a határozatának az alapját képező bizottsági rendelet, alapját képező tanácsi és parlamenti alaprendelet, tehát itt van egy bizottsági rendelet, ami alapján megszületett az uniós szabályozó ügynökség határozata, és ennek a bizottsági rendeletnek, ez egy végrehajtási rendelet, van egy alaprendelete, amelyet az Európai Unió tanácsa és parlamentje fogadott el, és az volt az érv, hogy ez az alaprendelet nem tette lehetővé a bizottság számára, hogy végrehajtási rendelet keretében olyan szabályt fogadjon el, amellyel a rendszer üzemeltetőket a kapacitásbővítési projektekhez szükséges beruházások elvégzésére kötelezi. Ez volt tehát az eljárás kezdeményezésének a legfontosabb indoka.
És lehet-e következménye, illetve mi lehet a következménye ennek az ítéletnek a magyar földgázpiac tekintetében?
Gazdasági következményekről nem tudok beszélni, mert ez nem a bíróság hatókörébe tartozik, nem is látunk rá ezekre a folyamatokra. Mi csak azt látjuk, amit már a felek által ide küldött beadványokban ők az ügyről elmondanak. Azt azonban hozzá tudom tenni, hogy azzal együtt, hogy a bizottsági végrehajtási rendeletet alkalmazhatatlanná nyilvánították, egyben a törvényszék megsemmisítette az Európai Szabályozó Hatóságnak a vonatkozó határozatát is. Tehát az a határozat, amellyel azt mondta ki ez a szabályozó hatóság, hogy támogatja a projektet és a magyar rendszerüzemeltetőnek bizonyos beruházásokat most meg kellene tennie, ez is semmis. Tehát innentől fogva ez a határozat és ez a kötelezettség is eltűnik. És azt is megtudhattuk a bíróság ítéletéből, hogy ezeknek a uniós joggal ellentétesen elfogadott határozatnak, illetve a végrehajtási rendeletnek a hiányában, de nem is a hiányában, hanem eleve ezt kellett volna alkalmazni, a gázirányelvet. Van egy uniós szabályozás, ami ezt a kérdéskört szabályozza. Ott megvoltak már a szabályok azzal kapcsolatban, hogy kinek pontosan mi a teendője ezen a területen. A bizottság pedig ebben a végrehajtási rendeletben olyan szabályokat fogadott el, amelyekkel lényegében legyengítette vagy kompromitálta ennek az irányelvnek a működését. És ez az irányelv egyébként egyrészről maga kötelezi a szállítási rendszerüzemeltetőket arra, hogy ezeket a kapacitás bővítési beruházásokat, ha szükséges, akkor elvégezze. Plusz az irányelv azt is kimondja, hogy azt, hogy mindezt megfelelően az irányelvvel összhangban elvégzi-e a rendszerüzemeltető, a tagállamok, illetve a szabályozó hatóságai kötelesek ellenőrizni. Tehát nem mondhatjuk azt az ítélet után sem, hogy semmiféle kötelezettség nem terheli a magyar rendszerüzemeltetőt, de azt, hogy az uniós jog alapján ráháruló kötelezettségeket végrehajtja-e, azt csak is a magyar hatóságok, illetve a magyar tagállam végső soron felelősségi körébe tartozóan lehet vizsgálni, és ebben nem avatkozhat be a most ebben az ügyben vizsgált módon a bizottság, illetve más szerve sem a bizottság végrehajtási rendelete alapján az uniónak. Nyilván, hogyha elmaradnak ezek a kapacitás bővítések az irányelvvel ellentétes módon valamiért, akkor erre más lehetősége van az uniós jog alapján a bizottságnak, hogy fellépjen a tagállammal szemben, akkor is, ha nem a tagállam, hanem annak a szabályozó hatósága az, amelyik tolerálja mondjuk az uniós jog megsértését, de ez egy teljesen másfajta eljárás lenne, és hogy lesz-e ilyen, azt nem tudom megmondani.
Végezetül a szomorú aktualitások, az orosz-ukrán háború okán nézzünk rá arra, hogy milyen fejlemények történtek az utóbbi hetekben a bíróság menekült jogi ítélkezési gyakorlatában.
Fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy az uniós menedékjog már eddig sem volt egy egyszerű jogterület. Tehát vannak az általánosan alkalmazható uniós szabályok, irányelvek, az eljárási irányelv, kvalifikációs irányelv, stb. Több is van még, amelyek a fő szabályok lényegében a menekült ügyekben. Vannak aztán más szabályok, mint az EU-Törökország menekültügyi egyezményből folyó szabályok, amelyek ezekhez igazodnak, és ezzel együtt alkotnak egy keretet, de ez főleg eddig a mediterrán térségből, illetve a Közel-Keletről, Közép-Ázsiából érkező menedékkérők helyzetére lett idomítva, alakítva az a szabályozás, és a rávonatkozó ítélkezési gyakorlat. És a most itt lévő ügyek is ebben a rendszerben mozognak, tehát főleg a klasszikus uniós menekültjogi irányelvek értelmezésével kapcsolatosak. A mostani helyzetben valószínűleg lesznek olyan szabályok, amelyek ezektől el fognak térni, de mégsem ezekkel a szabályokkal kapcsolatban, sem pedig a szabályok által célzott menedékkérőkkel kapcsolatban nincsenek ügyek a bíróság előtt, ez a helyzet ahhoz még túl friss, hogy itt ilyen ügyek legyenek. Viszont a régi rendszerrel kapcsolatban tovább fejlődik az ítélkezési gyakorlat, és ennek is lehet természetesen kihatása később más térségekből érkező menedékkérőkre is, ezért érdekes belenézni ezekbe az ügyekbe. Főképp, hogy egyes részei ismertek is a nagyközönség számára ezeknek az ügyeknek. Itt két február 22-i döntést, illetve egy ítéletet és egy főtanácsnoki indítványt tudnék megemlíteni. Az ítélet egy olyan menedékkérőt érintett, illetve egy menekültként elismert szemét, aki Ausztriában szerezte meg 2015-ben a menekült státuszt, majd később Belgiumba távozott, ahol egyébként a gyermekei is menedéket kaptak, illetve kiegészítő védelmet egészen pontosan, de lényegében mondhatjuk, hogy menedéket kaptak. Az egyik gyermeke pedig kiskorú volt az érintett Ausztriában menekültként elismert személynek, és ő is a gyermekei mellett szeretett volna lenni, és ezért kérte a belga hatóságoktól, hogy őt Belgiumban ismerjék el menekültként, annak ellenére, hogy Ausztriában ez már megtörtént. És ezzel kapcsolatban az a kérdés került a bíróság elé, hogy a kiskorú gyermek érdekének, illetve a család egységének a biztosítása céljából lehetőség van arra, hogy egy olyan személy, aki már valamely tagállamban menekültként el lett ismerve, most egy másik tagállamban is menekültügyi kérelmet nyújtson be, és ezt a kérelmet pozitívan bírálják el a tekintetében. És a bíróság kimondta, hogy lehetősége van arra a tagállamoknak, hogy egy ilyen helyzetben elfogadhatatlannak nyilvánítsák a menekült státusz iránti kérelmet, akkor is, ha kiskorú gyermekhez tartana egyébként a szülő, mert az uniós jog általános szabálya, hogy ha már valaki menedékjogot kapott egy tagállamban, akkor egy másik tagállamban ilyet nem kaphat. Viszont, és ez fontos az érintett menedékkérőnek, a menedékjogot nem is kaphat a gyermekei tartózkodási helye szerint, illetve abban a tagállamban, ahol a gyermekei nemzetközi védelemben részesültek. Azt viszont biztosítania kell a gyermekei tartózkodási helye szerinti tagállamnak, hogy a másik tagállamban menekültként elismert személy ott lehessen, ott tartózkodhasson a gyermekei mellett, akkor is, ha menedékjogot nem kap. Tehát bizonyos jogokat megkapott, elismert a bizottság, hogy ilyenkor is megismerik, magát a menekült jogot, mint olyat nem kell megadnia a tagállamoknak, sőt, elfogadhatatlanként elutasíthatják ilyenkor a menedékjog iránti kérelmet. A másik ügy szintén február 22-i, ez egy indítvány, főtanácsnoki indítvány, itt a háttér az, ami nagyon érdekes, ugyanis a Sea-Watch nevű nemzetközi német emberjogi szervezetnek a földközi tengeren 2020-ban folytatott akciójáról van szó, amelynek keretében bajba jutott menedékkérőket vettek fel a földközi tengeren hajóra, és szállították őket olaszországi kikötőkbe. Na most az olasz hatóságok, miután ezek a hajók kikötöttek, átvizsgálták a hajókat, és egy sor szabálytalanságot tártak föl, amelyeknek következtében végül visszatartották, tehát gyakorlatilag lefoglalták a kérdéses vízi járműveket. És a kérdés az volt ebben az ügyben, de még mindig az, mert a bíróság még nem döntött, csak a főtanácsnok mondott véleményt, hogy erre joguk volt-e a kikötői hatóságoknak a hatásköreit szabályozó uniós rendelkezések alapján, hogy ezt megtegyék az olasz hatóságok. És a főtanácsnok szerint igen, tehát a vonatkozó uniós szabályozás alapján az ilyen menedékkérőket felvevő hajók is vizsgálhatók a tekintetben, hogy betartják-e a hajózásra vonatkozó nemzetközi előírásokat. Másrésztről pedig ennek keretében az például az, hogy olyan tevékenységet folytatnak-e, olyan hajózási tevékenységet, amelyre a regisztrációs engedélyük kiterjed, valamint utána azt is lehet ellenőrizni, hogy a hajón magán betartják-e a környezetvédelmi és a személyek biztonságára vonatkozó szabályokat. Na most, ha ez nem így van, azt is kimondta a főtanácsnak, illetve azt is javasolja a főtanácsnak, a bíróságnak, hogyha olyan súlyos szabálytalanságokat tárnak fel, amelyek egyértelműen veszélyt jelenthetnek a biztonságra, az egészségre, vagy a környezetre. Ezeket a hajókat vissza lehet tartani. A főtanácsnok egyébként a görög főtanácsnok, Rantosz főtanácsnok volt, aki ezt meghozta. Ő úgy ítéli meg, hogy a jelen helyzetben is, amikor azt állítják az olasz hatóságok, hogy túl zsúfoltak voltak ezek a hajók, nem arra használták őket, amire regisztrálva voltak, plusz olyan tevékenységet folytattak, kutatási, mentési tevékenységet, amihez speciális felszerelésre lett volna szükség egyebek mellett, és ezt enélkül végezték. Ilyen esetben elméletileg lehetőség van arra, hogy ezeket a hajókat visszatartsák. Az, hogy mi lesz az ítélet, az pedig heteken belül ki fog derülni.
Köszönjük figyelmet! 2 hét múlva jelentkezünk egy újabb epizóddal, viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.